exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit. Dankó Extra című műsorunkkal jelentkezünk, melyben egy illusztris vendégünk is van. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban a többek között Jászai Mari díjjal és a Dankó Rádió operett előadói díjával is kitüntetett színművészt, igazgatót, énekest, Dolhai Attilát. Ne neves!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Örülök, hogy újra itt vagy nálunk, ugye már nem először. Hogyan telik a nyár? Még azért az elején vagyunk, de lesz-e időt pihenésre? Mert hogy igen, sok dolgod volt már az elmúlt egy évadban, és azt hiszem, hogy sok minden áll előtted is.
Igen, valóban elég komoly feladatot viszünk ott Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban. Ezt töltötte ki az elmúlt egy évadot, egy teljes évet gyakorlatilag, és persze azért készülünk egy kis pihenéssel is, alig várom, hogy otthon legyek, és ne kelljen egyetlen egy kilométert sem mennem.
És hogy ne csörögjön a telefon annyit, gondolom, ilyenkor lenémítod, azért neked is jár egy kis intim szféra otthon a családdal.
Igen, azt gondolom, hogy, hogy kell töltődni, mert aztán utána újra nekiveselkedünk, hiszen a 26-os, 27-es évad elindul majd szeptemberben, és sok-sok olyan feladatot vállaltunk, és olyan előadást tervezünk a Vörösmarty Színházban, aminek remélem nagyon fog örülni a székesfehérvári közönség is.
Mint ahogy én gondolom, hogy már az elmúlt évadban is nyújtottatok annyi mindent, hogy biztosan örvendezve várják majd a következő etapot, de még mielőtt rátérnénk erre, most egy kicsit zenélünk, Dolhai Attila énekel itt a Dankó Rádióban. Pár perc is visszatérünk.
Kell még egy szó, mielőtt mennék. Kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj reám, ez a föld a tiéd, ha elmész vissza vár. Nézd rám és lásd, csillagokra lépsz. Nézd rám, tova tűnt a régi szenvedés. Hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény. Tudod jó, hova mész, de végül hazatérsz. Száj, száj, sólyom szárnyán, három hegyen túl. Száj, száj, várok rád, ahol véget ér az út. s ne ígér, nézd rám, sose félj, ha nincs hely, ahol én, indulj hazafelé.
Továbbra is Dankó Extra, itt a Magyar Zene Rádiójában Dolhai Attila a vendégem, aki pályája elején, ahogy az lenni szokott, felfedezték, színművészetire járt, musicalekbe játszott, aztán jött az operett, és aztán jött egy telefon, egy nem tudom, egy lehetőség, beadtál egy pályázatot. Hogyan döntötted el azt, és mi vezetett téged arra, hogy ennyi sok szép siker főszerep játszása után te akkor most odaállsz, és azt mondod, hogy én csinálok egy olyan színházat, amiről én gondolom, hogy az úgy lesz jó.
Ennek sok oka van, azért nem egyetlen kiváltó oka volt valójában. Szóval eltöltöttem közel 20-25 évet az Operett Színházban, tehát ez egy elég komoly szám. És láttam jó néhány felnövekvő nemzedéket, tehetségi fiatalokat. Én magam is néztem a nagymestereket, hogy hogy is kell ezt a szakmát művelni, és hogyan örökítsük tovább az operett műfaját, a zenészszínházat, hogyan tudjuk továbbadni. Mi az a közlésvágy, vagy mi az az energia, vagy mi az a öröm, amiért a nézők eljönnek a színházba. És amikor úgy gondoltam, hogy már túl sokat okoskodtam a rendezőknek, hogy ezt így kellene csinálni, meg úgy, mit gondolsz erről, nem akarjuk inkább így csinálni, és a vezetőimet is ezzel bosszantottam, akkor mindig így otthon készítettem egy kis jegyzetet, hogy ha egyszer esetleg eljön a pillanat, akkor én egy milyen színházat, vagy hogy kéne működni annak a színháznak, amit úgy megálmodtam. És aztán óhatatlanul, hát ezt most hogy mondjam, szebben mondani, óhatatlanul az idő megy előre, és keresem az új szakmai kihívásokat, és egy ideje már dédelgetem ezt a gondolatot magamban, hogy megpályázok egy színházat, és azt nézegettem, hogy vajon hol van olyan társulat, hol van olyan vezetés, főleg a vezetés, akik úgy gondolják, hogy esetleg már nem vinnék tovább a színházat, és Székesfehérváron és Egerben láttam ilyen helyzetet. Engem meglehetősen frusztrál, hogyha valakit le. Tehát nem szerettem, ha valakinek úgy veszem át a munkáját, hogy ő nem szívesen hagyja ott a színházat, vagy nem. Tehát Szikora János vezette eddig a Vörösmarty Színházat, tavaly augusztus 1-től viszem én, és hogyha egy ilyen nagy múltú embertől átveszel egy csomagot, akkor azt azért gondozni is kell. És jó érzés volt azt látni, hogy Székesfehérváron működik egy színház, működik a színművészek és a közönség közötti kapcsolat, képvisel valamit a színház, amit érdemes tovább gondozni, és azon gondolkoztam, hogy akkor vajon ezt én hogyan csinálnám másként, vagy mivel egészíteném ki, vagy hogyan lehet megőrizni és meg megújítani is valamit egyszerre.
Mi az, amiben meg lehet újítani egy színházat? Nyilván adott egy társulat, adott egy háttérország, jön egy új igazgató. Miben lesz, vagy lett ez más, mióta te ott vagy?
Hát a többieket kéne megkérdezni, azt hiszem.
Nyilván ők másképp látják, vagy másik szemszögből, de hát azért te vagy ott, és látsz rá mindenre.
A fővárosi színházaknak van egy jellegzetessége, hogy meg kell mutatkozni, meg kell jelölni a közönség számára, hogy én ilyen karakterű színház vagyok, hozzám ti gyertek, akik ezt a műfajt szeretik, vagy azt a műfajt. Egy vidéki városi színházban pedig sok mindent ki kell tudni szolgálni. Először ahhoz, hogy elhatározzam, vagy eldöntsem, hogy melyik irányba vinném a Vörösmartit, az először el kellett helyezni a Vörösmarti színházat, hogy jelen pillanatban az a társulat mit képvisel. Uh-huh. És erősen tehát dominált a színházban a megújító szándék, tehát az új útkeresés, ami egyébként egy színháznak szerintem abszolút feladata, és dominált a prózai jelenlét. És én úgy gondolom, hogy egy picit a zenés része egy kicsit elhanyagolva volt. És azt gondolom, hogy abban a részében szeretnék megújulni most a Vörösmarty Színházban, hogy miközben megtartjuk azt a nagyon erős prózai jelenlétet, és prózai előadásokat, drámát és komédiát is bemutatunk a következő évadokban. Mégis azt gondoltam, hogy a zenés műfajokat, többek között az operettet is egy kicsit szeretném jelen valóbbá tenni a Vörösmarty Színházban. Nyilván ez egyfajta változást jelent játék struktúrájában, belső dinamikájában a színháznak. A város egyelőre úgy látom, hogy ezt kedveli, ezt a fajta változást. Nyilvánvalóan, amikor beléptem a városba, akkor néhányan megállítottak a Séta utcán, hogy ugye lesz továbbra is prózai színház, uh-huh. és természetesen, hogy lesz, hát az egy komoly érték, amit ott képvisel a Vörösmarty ezen a téren, és miközben a másik megállítók pedig azt mondják, hogy lesz zenés, uh-huh. és lesz operett, és lesz műzikál, és valóban ez azt jelenti, hogy a város kohéziója azt kéri, hogy sokfélék legyünk. Tehát ennek a sokféleségnek szeretnék megfelelni. A pályázatom egy nagyon korrekt, vagy nagyon határozott, konkrét tervet tűzött ki maga elé, az, hogy a Székesfehérváron a Vörösmarty Színházból lehetőség szerint belátható időn belül nemzeti színházat tudjunk fejleszteni, vagy hozzunk létre, vagy emelkedjünk arra a színvonalra, hiszen egy koronázási városra azt hiszem megérdemelni, hogy legyen egy nemzeti színházi státuszban működő színháza. Ennek sok mindenben kell megfelelni, szükség van sok infrastruktúrális fejlesztésre, ami természetesen anyagi kérdés, és sok olyan művészi fejlesztésre, amit csak akkor tudunk megvalósítani, hogyha a finanszírozási oldal is rendelkezésre áll. A polgármester úr azt kérte tőlem, hogy ne akarjak az első évben megváltani a világot, hanem...
pedig de jó lenne.
De jó lenne, igen. Hogy varázsvesszőmet előven, és piff, és már kész. De nem, hanem hogy először nagyon korrektül azt mondta, hogy tanuljam meg ezt az intézményt, úgyhogy az első évad valójában arról szólt, hogy mindezt, amit a Szikora János megtervezett, azt megpróbáltuk megvalósítani. 10 bemutatónk volt az elmúlt időszakban. Nagyon szép előadás számot, 420 előadást játszott az Vörösmarty Színház.
Úgyhogy... És mindig teltház előtt mennek ezek az előadások.
Igen.
Csodálatos.
Úgyhogy ebből is az látszik, hogy a székesfehérvári közönség és a régió közönsége, egyébként Budapestről is sokan járnak Székesfehérre a színházba. Úgyhogy kedvelik a színházat, és azt remélem, hogy a következő évad, már ugye megy a bérletezés a következő évadra vonatkozólag, úgyhogy most ennek a kapujában, vagy éppen ebben a pillanatban itt tartunk, az évadot lezártuk, befejeztük, de azért
és
lesz
már,
egy...
És már készültük a következőre, és még a nyáron azért lesz egy-két nagy előadás. Na, a következő évadról hamarosan, bővebben is beszélgetünk, de most ismét hallgassuk Dolhai Attilát a Magyar Zeneházából 2025-ből. Azután csendült fel a Helycigány című operettbetétdal a Marica grófnőből, miután átvettem a Dankó Rádió operett előadói díját. Hát hallgassuk meg.
Tudjátok ti benn, hogy idekint mi fáj. Hely voltam én is egyszer büszke pál király. Ótámat én is százszor elhúzottam, százszor annyi pankót adtam, mint amennyi jár. Ne olyan nagyon fenn, de ne ejti oda fel, mert olyan úr már én is voltam annyi szent, és holnap lehet az majd szárad várad, ámim, ma még tínom, tánom, ahogy nálam ment. Hey, cigány, hey, cigány, húzzon után, száz felé szakad. Jár ide, hely cigány, hely cigány, húzd, de sajnád, így mulat, mi nálunk egy út, hogy most én miért szeretném.
Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra című műsorunkat hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Mai vendégem Dolhai Attila, színész, énekes, színházigazgató, és mert már beszélgettünk a Vörös Marti Színház működéséről, múltbéli és jövőbeli, múltbéli életéről és jövőbeli terveiről. És hát a 2026-27-es évad bérleteire már le lehetett csapni, és ugye arról is szó esett, hogy egy kicsit meg kell újítani magát a bemutatandó darabok miben létét műfajilag, legyen a zenés, legyen prózai, legyen musical, legyen operett, és még ki tudja, milyen ötleteid lesznek. Na de én látom azt, hogy a West Side Story is bemutatásra kerül, ráadásul a te rendezésedben.
Igen, a következő évadnak adtunk egy jó kis szlogent, az a címe, hogy a szenvedélyek minden árnyalatban. És ez nem véletlen, hiszen én csak szenvedélyesen tudom elképzelni a zenélést, az éneklést, a színház csinálást
anélkül
is.
Anélkül lehetetlen.
Ugye, ének is csinálnánk.
Igen.
És hát valóban a zenés műfaj tekintetében két esemény lesz a Vörösmarty Színházban. Decemberben lesz egy varázslatos előadásunk, a Diótól és Egér Király musical, kimondottan ilyen családi eseménynek készül, és tavasszal pedig a West Side Story. Nekem volt néhány találkozásom a West Side Story-val, mint szereplő, és úgy gondoltam, hogy most egy kicsit megnézném a másik oldalról is. Ez egy jó lehetőség arra, hogy jönnek hozzánk színművészeti egyetemisták játszani, tehát lesznek olyan fiatal tehetségek, akiket szívesen mutatunk.
És akkor ők ott mutatkoznak majd be.
És a székesfehérvári közönségnél ott fognak bemutatkozni. Tényleg az az érzésem, hogy hát tudod, eltelt annyi idő, hogy látom a fiatalokban magamat.
De jó, de ez jó.
Bocsánat, ez nem tudom másképp mondani. De hogy szeretném átadni azokat a lehetőségeket, amiket én kaptam. Hogy ők is megmutathassák, hogy ma 2026-ban mit gondolhatunk, vagy éppen tavasszal 27-ben mit gondolunk a West Side Story-ról, hogy mit jelent ma szerelmesnek lenni, vagy mit jelent konfliktusba kerülni a saját barátaimmal, vagy éppen egy szerelem miatt, vagy éppen azokkal, akik úgy érzik, hogy nem közéjük tartozom. Tehát, hogy ezek fontos üzenetek, akár ma is élő üzenetek. Bemutathattuk volna Shakespeare Rómeó és Júliáját, lehet, hogy azra is sor fog majd kerülni az évek során, de azt gondoltam, hogy most ugye sok más Rómeó és Júlia történet is van, zenében is ismerünk ilyet, mégis a West Side Story egy olyan klasszikus mű, amit azt gondoltam, hogy első saját évadomban szeretnék ilyen klasszikus darabokhoz nyúlni.
És úgy, hogy te nem veszel részt, mint szereplő ebben a darabban, hanem rendezőként jegyez majd a lexikon. Mennyiben másképp kell elgondolkodni ezen a klasszikus musicalen? Nyilván számos rendezésben, számos bemutatón, filmben, mindenhogy is láttuk már. Így játsszák Amerikában, úgy egy Romániában, vagy Ausztria, teljesen mindenhol más. Neked mik az elképzeléseid? Nyilván ne spoilerezzünk, mert gondolom számos olyan ötleted van, amit majd jó, ha akkor látunk először, de mégis miben tudod megújítani ezt a darabot?
Amikor gondoltam, hogy előveszük a West Side Story-t, két dolog járt a fejemben. Egyrészt, hogy Vörösmarty Színház és a székesfehérvári közönség annyira sok absztrakciót látott az elmúlt időszakban, hogy szerintem, és ez igazódik egyébként a Victoria című operettben is, hogy a klasszikus dolgoknak van most ott hiányérzete. Uh-huh. És ezt szeretném, én a West Side Story-ban egy klasszikus előadást szeretnék csinálni, kiállításában lesz benne modern, természetesen nem fogom a 60-as évek Amerikájában helyezni ezt a történetet, de nem fogom a Marsra helyezni a történetet, tehát, de mai lesz. Uh-huh. Azt gondolom, hogy a fiatal generáció csak fiatal generációval lehet megszólítani, és szeretném a székesfehérvári fiatal generációt olyan fiatal tehetségekkel megszólítani, ami be fogja vonzani a fiatalságot a Vörösmarty Színházba, és az ő fiatal energiáikat szeretném felhasználni. Megcsináltuk nálunk a Bányavirágot, Székely Csaba Bányavirág előadását, ami abszolút egy prózai előadás, és pont az ország másik két színházában is volt ebből bemutató, és volt több kritika, aki összehasonlította a különböző előadásokat, és van, aki dicsérte azt, hogy egy más korban, akár egy ma is, nálunk egy olyan térben van helyezve, hogy tulajdonképpen nem jellemző, néhány utalás van a díszletben arra, hogy ez Székelyföldön játszódik ez a történet, de a mi előadásunk nagy többségében inkább azt jelenti, hogy a kiállításában azt jelenti, hogy akár ma is játszódik ez a történet, és nem biztos, hogy ott akár közöttünk is játszódik. Ezt valamelyik kritika pozitívan értékelte, valamelyik kritika negatívan értékelte. És nekem az az érzésem, hogy mondok egy másik példát előadásnak, az István Király előadást, amit a Székely Kriszta rendezett, ugyanazt látjuk, ugyanazt halljuk, és mégsem ugyanazt látjuk, és mégsem ugyanazt halljuk, hanem valamilyen időtlenséget, és akár az időtlenségből adódóan maiságot is érzünk a rendezésben. Tehát én ebbe az irányba vinném a West Side Story-t is, hogy egy időtlenné. Tehát, hogy ez ma zajlik közöttünk, és vajon a Capulet család és a Montagu család, vagy a puerto-ricóiak és az amerikaiak vajon megtalálják-e azt a közös nevezőt, ami, vagy kell hozzá ez az áldozat, ami, amiben feláldozódnak életek és fiatal szerelmek. Hát valami ilyesmiről kell szólnia most is ennek a veszélysztorinak. És hát gyönyörű a zene. És hát, az elképesztő klasszikus minőségek vannak.
Minden nézőpont kérdése. Most zenélünk újra egy kicsit, aztán rátérünk a már bemutatott Viktóriára, mert hogy az megint egy másik műfaj, és én látom, hogy milyen prózai bemutatók lesznek a következő évadban. Na de ha már a Capulet és Montagu család meg lett említve, hát akkor most jöjjön a Lehetsz király című dal, amely szervesen fűződik Dolhai Attila nevéhez is, meg persze Berezki Zoltánhoz és Mészáros Árpád Zsolthoz. Hallgassuk meg, aztán folytatjuk műsorunkat itt a Dankó Rádióban.
Zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Perdül a nóta, perdül a láb. Népzenék. Operettek.
Kíjjel az omnibus tetején, emlékszel kicsikén, de csuda volt.
Örökzöld dallamok.
És kívánok még nagyon sok boldog.
Ilyen színes a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.
Dankó Extra című műsorunk vendégem a Dolhai Attila, akivel a musical, az operett, a prózai darabok színházi világáról beszélgetünk, és persze szó esik arról, hogy hogyan lehet, vagy egyáltalán kell-e modernizálni egy-egy darabot. Én egyébként a klasszikus dolgok híve vagyok, és úgy érzem, hogy Dolhai Attila is így van ezzel. Persze haladni kell a korral, de azért maradjunk az Origónál. A Viktóriát megújítottátok-e valamilyen szinten, vagy ott is visszamentetek egészen a gyökerekhez?
Ugye a Viktóriából több előadás készült az elmúlt.
Több szereposztásban is megy nálunk, igen.
Több előadás készült belőle, több, ugye az eredetihez képest azért mi egy picit, nem is mi tulajdonképpen, Bíres Attila, aki ezt bemutatta szintén az Operett Színházban is, és aztán később Miskolcon, az ő szövegkönyvét használtuk, az ő engedélyével természetesen. Mi annyiban frissítettünk, amennyiben a színészeknek erre igényük volt, hogy önmaguk, tehát a saját, ne azt játsszák, amit a Szendi Szíri és a Peller Karesz a Budapesti Operett Színházban, vagy Miskolcon a többiek, hanem amitől ők ezt sajátjuknak érezhetik. Tehát egy-egy olyan poén van benne, ami az övéké, amitől úgy érzik, hogy ez számukra hozzájuk kötődik ez a szerep. Uh-huh. És ezt rendezőként szerintem meg kellett, hogy engedjem. De alapvetően a történet vázához nem nyúltunk hozzá. Béres Attila átszerkesztette valamelyest, de tulajdonképpen annyit történt, hogy a Liasszán néhány dala átkerült a Jancsihoz és a Rikethez. Tehát ugye ebben két táncos komikus páros van, amik fergetegessé teszik ezt az előadást, és lehetőséget adnak minden pillanatban a nevetésre, hogy aztán a következő pillanatban igen komolyra forduljon a téma, hogy akkor Viktória mit dönt az ebben a szerelemben, vagy akkor a békében élő, házasságban élő Viktóriának egyrészt csak előkerül a már eltemetett, halottnak gondolt fiatalkori vagy ifjúkori szerelme, és hát ebből adódik az ő konfliktus, az ő kálváriája, hogy mit áldoz, beáldoz, a becsület számít. Ez nagyon fontos kérdéseket feszeget az előadás egyébként, a nőiséget, a hűséget, a kihez vagyok hű, az elvekhez, a szerelemhez, eltemettem, nem temettem, mit kezdek ezzel a dologgal, és van közben látunk két férfit, két nemes férfit, akik tulajdonképpen megküzdenek ezért a kézért, ezért a szerelemért. Mindenki a saját módján, és valakinek végül ezt el kell engedni. És közben pedig hát a Honvéd bandától kezdve a Mauzig, ha már, és hát hogyha japán zenét említünk, tehát ugye azért ez egy nagyon fontos, tulajdonképpen zenetörténetileg is egy izgalmas előadás, hiszen nem csak a klasszikus operettet halljuk benne, hanem már benne van a jazz, benne van a Abraham Pálnak az a fantáziája, ami a kor alkotóját izgatta, igen, hogy akkor a japán zene vagy a kínai zene hogy jelenik meg ebben a történetben, és ebben hogy lehet egy egységet kovácsolni. Zenéleg is nagyon izgalmas, érdekes, azt mondta Tukán Péter, aki egyébként John Calight-ot játssza ebben az előadásban, hogy elkezdtük a próbát, és egy kicsit bosszankodott, hogy miért ezt a Viktóriát vetted elő, Attila, mit akarsz ezzel? És akkor egyszer csak egyik próbán előtt odajött hozzám, de képzeld, beszélgettem egy rendező kollégával, és azt mondta, a Viktóriát mutatjátok be, ez egy nagyon jó darab. És elhitte ettől a dologtól a Péter, és átfordult a próbán, és elkezdte élvezni azokat a játékokat, amit a próza enged. És nagyon jól esik ezt hallani egy ilyen nagy múltú szakmai embertől, hogy ez egy jó sikerült előadás, és hívom a családomat, és nézzék.
Most az egyik főszereplőt hallgassuk, Fischl Mónikát, aki szintén Dankó Rádió zenei díjas. Nem forog már Dorosmán az öreg szélmalom, szól a Viktória című nagy operettből itt a Dankó Rádióban. Hallgassuk Fischl Mónikát.
Messze a nagy volt nincs, fene van, volt nincs, vigyek ánya, volt szeretem.
Dankó Rádióban továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják. Vendégem még mindig Dolhai Attila. Egészen a déli harangszóig számítunk az önök figyelmére, hiszen remek témánk van, a színház. Musical, operett és próza, minden, ami szemszájnak ingere, nem csak itt Budapesten, hanem természetesen a vidéki színházakban is kiváló rendezéseket és bemutatókat láthat a közönség, és hát a Székesfehérvári Vörösmarty Színház ebben is megújult, és azt hiszem, hogy elég előremutató és biztató az, hogy mennyi minden újdonság kerül majd a fehérvári színpadra. Ugye beszéltük már a Viktóriát, szó esett musicalről, na de a prózai darabok mellett sem menjünk el. Őseink, elődeink, Cillei és a Hunyadiak című prózai darab is bemutatásra kerül. Miért pont erre esett a választás? Van esetleg valami évforduló, vagy mi volt az indok, hogy ezt vegyük fel és mutassuk be?
Három indok volt. Az egyik indok az volt, hogy Vörösmarty darabot szerettem volna bemutatni az első saját évadomban, és a Csongor és Tündét nagyon gyakran ülök elő, és úgy gondoltam, hogy egy olyan darabot válasszunk, ami kicsit mélyebbre nyúl. A másik indok az pedig az volt, hogy egy olyan veretes, hogy ha már Vörösmarty, akkor olyan veretes szövegű és prózát találjunk, ami igazán színészileg is kihívás, és alkotóilag is egy kihívás, és a harmadik pedig az, hogy elég aktívan benne van a köztudatban a Hunyadi téma. Uh-huh. És az is volt egy szempont, hogy egy olyan darabot választunk a Koronázási Városban, amik történelmileg kapcsolható Székesfehérvárhoz. Így a Hunyadi, Cillei és a Hunyadiak nem feltétlenül, de maga a koronázó városhoz, a királysághoz, a királyság megőrzéséhez egy hatalmi párbaj, az mindig ad lehetőséget arról, hogy erről beszélgessünk. És hát nem mellesleg lehet, hogy segítünk a következő egységítételhez. Ez most csak így zárójelbe teszem. De hogy, és annak a megértéséhez, vagy elmélyítéséhez. Tehát ezek voltak a főindokok, és hát ez egy nagy vállalás, hiszen majdnem az egész társulat szerepel ebben az előadásban, amit Rusznyán Gábor rendez.
Ilyen nagy kontingens kell hozzá?
Igen, igen, elég sok szereplős. És ez lesz az első saját évadomnak az első bemutatója. És azt gondoltam, hogy tegyük fel a lécet jó magasra, hogy hadd szóljon, és a prózai részben pedig azt gondoltam, hogy szerettem volna, hogy ez egy klasszikus évad legyen, ezért kellett a Hunyadi, uh-huh. ezért kellett a West Side, ezért kellett az Ibsen, a építőmester, amiben majd Gáspár Sándor játssza a főszerepet. És hát közben azért a komikum mellett sem mehetünk el. Szóval, hogy elég sok színű lesz az évadunk, és közben, ha már zenésről ennyit beszélgetünk, akkor azt is el kell mondanom, hogy nagyon nagy élmény volt végigmenedzselni az elmúlt egy évet. Sirályt játszottunk, amiben csodálatosakat játszanak a kollégák. Bányavirágot játszottunk, amiben fantasztikusakat, Revizort játszottunk. Ezeket az előadásokat visszük át a következő évadban. Azért fontosnak tartom elmondani. És azt a küldetést azért ne felejtsük el, hogy miközben klasszikusokat játszunk, és nagyokat, azért a színészeknek a vágyait is érdemes kielégíteni. Úgyhogy lesz egy Mindent Éváról című előadásunk, ami a nőről, vagy épp a művészről fog mesélni, amiben tulajdonképpen az érkező generációk hogyan váltják egymást, olyan méltóak tudunk-e lenni, meg tudunk-e újulni az új élethelyzetünkben. Ezeket a kérdéseket fogjuk feszegetni. Ez egy kicsit nyilván a én helyzetemről is szól, meg mindazokéről, akik új pozícióba kerülnek egy ilyen változás kapcsán.
Adódik a kérdés, hogy te emellett, hogy ugye szervezed a fehérvári Vörösmarty Színház életét, fellépéseket hogyan tudsz vállalni? Hogyan fér ez bele? Mert én azt gondolom, hogy egy vérbeli, igazi művészember vagy, tehát akinek a lételeme az, hogy színpadon legyen, és énekeljen, és ott álljon több ezer ember előtt, akár is szórakoztasson, könnyeket fakasszon. Szóval, hogy lehet ezt összeegyeztetni?
Nehezen. Az elmúlt évadban...
Mert szerintem ez az egyik legnagyobb feladat ebben.
Igen, az elmúlt évadban gyakorlatilag még sok olyan kötelezettségem volt, ami azért próbára tette a szervezési készségemet és az idegrendszeremet. De nagyon, nagyon nagy élmények voltak azért a Zolinak, a Berezki Zoltának az 50. koncertje, a Fischer Monikával eltöltött olyan gálakoncertek, ami őt kísérte, tehát az ő életútját, vagy az ő munkásságát hivatott bemutatni, az is egy nagyon-nagyon jó érzés volt. Jó érzés volt átvenni egy Dankó díjat. Tehát igen, ezek mind-mind jelzések is, és élmények is, és persze jó érzés az Operettszínházban a színpadra állni, és elénekelni egy Jekyllt, vagy egy Monte Cristo grófját. Azért azt el kell mondanom, hogy ez nem volt egy könnyű évad. A következő évadban kevesebb ilyen feladatot fogok vállalni. Azért, hogy egyszer csak a székesfehérvári vállalásomat teljesítenem kell úgy, hogy egy kicsit jobban szeretnék odafigyelni, oda koncentrálni. Ezzel együtt most nem tervezek különösebb nagy feladatot az előttem álló évadban, tehát énekesi vagy színészi feladatot magam számára. A Viktóriát azt szeretném, hogyha jövőre is játszanánk, és ott természetesen Székesfehérvári Vörösmarty Színházban is szerepelek majd. És aztán majd meglátjuk, nagy döntéseket nem hozok az életemben erre vonatkozólag, de ez a szándék, ez az irány, és aztán majd, ha az élet megajándékoz valamivel, akkor azt mérlegeljük, és vagy elfogadjuk, vagy elfogadjuk.
Elfogadjuk. Most hallgassuk Dolhai Attilát Janza Kata oldalán, illetve fordítva. Most hallgassuk Janza Katát Dolhai Attila oldalán, Cintányéros Cudar Világ szól most itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zeneházából 2025. decemberéből. Aztán visszajövünk, de már csak egy pár percre.
Így mulatok úgy, egy nótát is elhúzatok úgy, mulatok, mint egy búl, fi-fi finomul.
Így, vigalom úgy, vigalom, egyen völgyön lakodalom, hogy te közéd imádalom, de húsulok értenni, sőt, vigalok én.
Itt a
Itt kifetár,
minden egy csár.
Marica, hej Marica, attogatott kukorica jössz. Hogy azt mondja, hogy cintányéros cukor világ, viszunk egy kortyocskát. Cintányéros cukor világ, lakunk egy csókocskát. Cintányéros cukor világ, amíg adott a kédes bő.
A Dankó Extrában pár perc múlva véget ér műsorunk, jön a déli harangszó. Dolhai Attila a vendégem, és sosem engedek el úgy senkit, hogy ne kérjen meg arra, hogyha lenne itt egy kis időkapszula, egy nem tudom, egy kódex, amiben beleírhatsz bármit, befalazzuk, 50-100 év múlva előveszik, akkor milyen gondolatokat hagynál itt a világnak most éppen ma, ezen a napon, amikor veszük fel ezt az adást. Mi lenne az útra valód? Aztán majd egy év múlva jössz, tehát teljesen más lesz. De ma mit mondanál az utókornak?
Hogy béküljenek ki önmagukkal, meg a mellettük élő emberekkel. Képesek legyenek elfogadni azt, amiben vannak. Nem feltétlenül kell minden áron kiforgatni a világot a sarkából. Forog az magától is. Hogy emberségesek legyenek másokkal. Legalább annyira, amennyire ők azt szeretnék, hogyha velük azok lennének. Örüljenek a változásnak, de ne akarjanak mindent feláldozni érte. Azt hiszem, a elfogadás a legnehezebb. Tehát annak az elfogadása, tudod, ez egy jó csengőbongó dolog, hogy az elfogadás. Sok mindent el kell fogadnunk. Néha a legszűkebb minket érintő környezetet nem tudjuk elfogadni. Olyannak, amilyen. A létezés öröme is öröm. Hogy és alkossanak, szeressenek alkotni. Szenvedéllyel éljék az életüket.
Hát köszönöm a gondolataidat. Remek volt ez így a mai beszélgetés végére. Én nagyon sok sikert kívánok neked, nektek, az egész társulatnak. Örülök, hogy találkoztunk, és kitartást kívánok neked ez a nemes szépen feladathoz, és vigyázz magadra, pihenj, bográcsozzál, grillezzetek, sétáltasd a kutyát, legyél a családoddal, és kapcsolj ki, mert mindenkire ráfér, és mindenki megérdemli a pihenést.
Köszönöm szépen, szép nyarat mindannyiuknak.
Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy ma is velem tartottak. A Dankó Extra vendége Dolhai Attila volt. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Ha tehetik, akkor hallgassanak továbbra is minket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársam Fóti Tamás nevében is. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Budai Beatrix. Viszont hallásra!
Milliók fogják énekelni ezt a dalomat, milliók, akik mind találva érzik magukat.
Harcba hívok gyermekeket, aggasztjánokat. Hallják hát az állást.
Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még korosztály, nem de néhány korosztály, a réten mindenki talál virágot. Hát gyertek, srácok, legyünk jó barátok.
Ay, 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 ay. kedvesek, énekeljetek! Harmincasok, negyvenesek, táncra keljetek!
Ötvenesek, hetvenesek, ti is jöjjetek! Dalra fel, és így mondjátok el!
Nem csak a 20 évesek ki a világ, az úton még korosztál, nem de néhány korosztál, minden mindenki talál virágot. Hát gyertek, srácok, legyünk jó barátok!
Évesek, felétek még annyit mondhatok. 20 évesnek lenni sajnos múló állapot.